Tisztelt elnök úr, főtitkár úr, hölgyeim és uraim! Miután mindarról, amiről ma beszélni fogok, oka és eredője, Szulejmán szultán, engedjék meg, hogy előadásom elején róla, illetve magyarországi politikájáról mondjak néhány szót. Előadásomnak egyébként nagyjából ez a váza. Ez szerint haladok, tehát először a történelmi háttérről néhány szót. Szulejmán szultán az Oszmán Birodalom, az Oszmánház 10. uralkodója. 1522. október 1-én lépett trónra, és 1566. szeptember 7-én hunyt el hajnalban Szigetvárott, magyar földön. A birodalom egyik utolsó harcos szultánja volt. 13 hadjáratban vett részt, és jelképesnek tekinthető, hogy az elsőt és az utolsót is Magyarország ellen vezette. Uralkodásának 47-46 éve alatt végig azt az álmot kergette, hogy elfoglalja a Habsburgok fővárosát, Bécset, és uralma alatt egyesíti a római birodalmat. E célját azonban soha nem érte el. A birodalom méreteiből következő globális kihívások miatt számos fronton kellett helytállnia, és ez lehetetlenné tette, hogy a birodalom teljes erejét itt vesse be. Ezért uralkodása második felében inkább csak mentette a menthetőt, és be kellett érnie a vazallusának tekintett Szapolyai János országrészének elfoglalásával. 1541-ben jól ismert módon megszállta Budát, és lépésről lépésre hódította meg hozzá a megtartásához szükséges tartományt. Így kezdődtek el azok a mezei csatákkal fűszerezett várháborúk, amelyek során kialakult az utólag hódoltságnak nevezett oszmán terület. Ennek váza az 1543. évi szultáni hadjárat eredményeként jött létre. Ekkor szerezték meg az oszmánok Pécset, Siklóst, Fehérvárt, Esztergomot, és ettől kezdve szervezték meg egymás után az úgynevezett szandzsákokat, és építették ki azt a végvári láncolatot, amelyek katonasága a következő 150 évben szakadatlanul terjesztette az oszmán fennhatóságot Magyar és Horvátországban. A szultán az ország keleti felét, Erdélyt eleinte szintén meg akarta hódítani, de az 1550-es években lemondott erről, és vazallus fejedelemségként a Szapolyai ház örököse János Zsigmond kezébe adta. 1547-ben békét kötött a Habsburg testvérekkel, 5. Károllyal és 1. Ferdinánddal, de ragaszkodott ahhoz a fikcióhoz, hogy egész Magyarország az övé. De facto azonban elfogadta Ferdinánd uralmát az általa ténylegesen kézben tartott területeken. Így szakadt három részre az ország, és ezek katonai erői lopva vagy nyíltan, de szüntelenül háborgatták egymás területeit. Keleten János Zsigmond és a magyar királyok, először Ferdinánd, majd 1564-től első Miksa között időről időre súlyos fegyveres konfliktusok robbantak ki. 1565-ben János Zsigmond olyan szorult helyzetbe került, hogy a szultánnak segélyhadat kellett küldenie a megsegítésére. Ekkor született meg benne a gondolat, hogy nagy szultáni hadjáratot indítson a helyzet végleges rendezése érdekében. A számos magyarországi hadszíntér közül ezekben az években kiemelt jelentőségre tett szert a Dél-Dunántúl és Szlavónia. Ezekben az években, főleg Pécs eleste után, vált a Dél-Dunántúlon kiépülő magyar védelmi rendszer középpontjává Szigetvár, amelyről a királyi főhadparancsnok 1546-ban azt mondotta, hogy az ország legfontosabb vára. Az 1540-es évek második feléptől épült ki Szigetvár mögött az a védelmi övezet, amelyre támaszkodva a vár védelmezte a Dél-Dunántúlt az oszmán terjeszkedéssel szemben. Ekkoriban épült ki a vár modern erődítményrendszere, és kapta meg négy részre tagolódó sajátos formáját, amelyet itt először egy korabeli európai metszeten, majd egy oszmán miniatúrán is lehet látni. Valóban sziget volt, amely az almás patak feldúzzasztott vizéből kialakított tó közepén állt. Az 1550-es évekre Szigetvár igazi fővár lett, amely a hasonló státusú Egerrel és Gyulával együtt verte vissza az oszmán támadásokat, rendszeres beütéseket hajtott végre az oszmán területekre, és fenntartotta a magyar állam fennhatóságát az elvesztett területeken. Eger vadászterülete a Duna-Tisza köze és részben a Tiszántúl, Gyulájé, pardon, hozzáérek, mindig elmegy, nem tudom, mit csinál. Igen. Tehát Eger Vadász területe a Duna-Tisza közel és részben a Tiszántúl, Gyulái a Dél-Alföld és a Maros vidéke, Szigetvári pedig a Dél-Dunántúl és Szlavónia lett. A szigetvári hajduk állandó rettegésben tartották a török területeket, 1559-ben már Nándorfehérvár környékén szedtek adót, és hatékonyan akadályozták a déli és a budai oszmánok közötti kapcsolattartást. Szigetvár és a másik két fővár kiiktatása tehát az egyik legfontosabb feltétele lett a magyarországi oszmán uralom stabilizálásának. Erdély megmentése mellett e várak elfoglalása volt tehát a fő célja, a betegeskedő és elaggott, hiszen ebben a korban 72 éves embernek lenni már elég nagy dolog volt, Szulejmánnak, amikor 1566 tavaszán úgy döntött, hogy személyesen vezeti hadait Magyarországra. Az öngyilkos döntésnek persze voltak más okai is. A legfontosabb, csattanós választ akart adni azoknak, és elég sokan voltak ilyenek, akik morgolódtak amiatt, hogy már 10 éve nem mozdult ki otthonról. Magyarán megrendült tekintélyét kívánta helyreállítani azzal, hogy mint ifjúkorában ismét legyőzi, ahogy ők mondták, a bécsi királyt. Mintegy 50 ezer főnyi seregével augusztus 5-én vette ostrom alá Szigetvárát, és szeptember 7-én délelőtt el is foglalta. A képen az utolsó pillanatokat látjuk. A szultán azonban már nem élvezhette a diadalt, hajnali 1:30 tájban, díszes sátrában meghalt. Déltájban követte őt Zrínyi Miklós gróf, aki esküjéhez híven a hősi halált választva rontott az ellenségre, mikor a védők helyzete kilátástalanná vált. Ez látható itt ezen a török miniatúrán, ahogy a hídon jönnek ki a megmaradt magyarok és horvátok. Szulejmán halála, vagy Szulejmán halála és porhüvelyének sorsa az oszmán történelem egyik legérdekesebb és legdrámaibb fejezete. Szokollu Musz Mehmed nagyvezér, hogy a még harcban álló sereg moráját fenntartsa, és a trónutódlást zökkenőmentesen lebonyolíthassa, a belső szolgálattevők segítségével 48 napon át eltitkolta az uralkodó halálát. Testét lemosták, illatszerekkel tartósították, és lepelbe csavarva a sátor alatti földbe elásták. A későbbi közvélekedés szerint belső szerveit kivették, és egy aranyedényben a sátor helyén temették el. A nagyvezír a holttestet 42 nap múlva kiásatta, majd koporsóba fektetve, hoppá, igen, itt van a Ezrínyinek is állítsunk emléket. Természetesen a Kraft-féle kép az egy jó idealizált 19. század elejé felfogás. Szóval a szultán holttestét koporsóba fektetve hordozható trónszékre helyeztette a nagyvezír, a horcéket pedig egy félig elfüggönyözött társzekére magával vitte, mikor a győztes sereggel elindult hazafelé. Ez látható a képen. Egy török miniatúrán. Útközben az egyik fegyverhordozó, akinek írása nagyon hasonlított a halott uralkodóira, kapta a feladatot, hogy a szultán nevében rendeleteket írjon, és a szultán turbányát mozgatva azt a látszatot keltse, mintha az uralkodó még élne. Miután az új szultánnal Belgrádban találkoztak, a titokról lehult a lepel. A szultán testét végül az általa épített isztambuli dzsámi udvarában, a számára készült díszes sírkápolnában, türbében helyezték végső nyugalomra. A későbbiekben a sátor, illetve az ideiglenes eltemetés helyén úgynevezett emléktürbét, meshedet vagy makam türbét építettek, körülötte pedig mecsetet, derviskolostort és az őröknek kaszárnyát. Egyes 17. századi források emellett még iskolát, fürdőt és karavánszerájt is emlegetnek. A palánkkal körülvett és néhány tízfőnyi őrséggel védett komplexum körül lassanként kisebb település, törökül kaszaba fejlődött ki, amely két városrészből állt, egy magyar és egy muszlim városrészből. A komplexumot 1664 elején az úgynevezett téli hadjáratban résztvevő magyar csapatok feldulták, de a belső szerveket rejtő állítólagos aranyedényt nem találták meg. Ez a bizonyos toldra, ez a résztvevő generális, fiatal generális Eszterházy Pál tollából, kezéből származik, és ezen mutatja egyes ponttal, ahol lennie kellett volna mindennek. Ezután a palánkvárost újjáépítették, de Szigetvár eleste után 1692-93-ban egy Habsburg élelmezési tiszt a türbe, úgy mondták, márvány épületét önhatalmulag lebontatta, hogy értékes ólomtetejét és nagy aranyozott gombját eladja. Ezzel megindult az emlékhely pusztulása. A 18. században azonban a helyiek még emlékeztek az egykori török sáncra, de a 19. és főleg a 20. század előre teljesen elenyészett annak emléke, hogy hol is állt egykor a szultáni zarándokhely. Mert hogy az ilyen helyek az oszmánoknál szakrális helynek számítottak. Trónra lépésükkor és hadjáratra indulásuk előtt az uralkodók sorra fölkeresték a legnagyobb szentek és nagy elődeik sírkápolnáit, hogy tőlük kérjenek spirituális támogatást uralkodásukhoz vagy az új hadivállalkozáshoz. A Magyarországra érkező török csapatok is rendre felkeresték Szulejmán itteni türbéjét, hogy imádkozzanak ott és a nagy uralkodó lelki segítségét kérjék. Szulejmánon kívül még egy uralkodó hunyt el idegen földön harc közben. Első Murád szultán az első úgynevezett Rigó-mezei csatában 1389-ben. Halála helyén szintén sírkápolnát építettek, állítólag az ő belső szerveit is a helyszínen temették el, és idővel az ő türbéje is zarándok helyé vált. Ez látható itt. Hogy milyen tartós hagyományról van szó, azt mindennél jobban mutatja, hogy amikor 1911-ben az első Balkán háború előestéjén 5. Mehmed szultán körutazással kívánt lelket verni a balkáni muszlimokba, ugyancsak felkereste első Murád türbéjét, és onnan intézett lelkesítő beszédet hozzájuk. Itt éppen egy istentiszteletet tart. Zárójelben jegyzem meg, Koszovó egyúttal a szerbeknek is emblematikus hely, nemzeti mitológiájuk egyik sarokköve. A hagyomány szerint az egyik, a vesztes csata után egy Milos Obilic nevű kisnemes közel férkőzött a szultánhoz és tőrével leszúrta. Érdekes és talán nem véletlen, hogy Gavrilo Princípnek, aki a szerbek szerint egyébként egyáltalán nem felelős az első világháború kitöréséért, ez az Obilic volt a példaképe. Ez is csak azt a közhelyet erősíti meg, hogy a múlt igen messze ér. Ha valaki Szultán Szulejmán türbéjének és környezetének történetével akar tisztába jönni, három alapvető kérdésre kell választ találnia. Mikor épült, hol épült és pontosan hogy nézett ki? Az elmúlt több mint 100 évben sokan eredtek a rejtélyek nyomába, és igen eltérő eredményekre jutottak. Az első kísérlet Szigetvár első monográfusához, Németh Bélához fűződik, aki 1903-ban formálta meg máig ható elképzeléseit. Ezek főbb elemei a következők. 1. A márvány síremléket a szultáni sátor helyén emelték ott, ahol ma a turbéki kegytemplom áll. 2. A szultán, miután a helyi hagyomány úgy tartja, golyótól találva a tóparton esett el, nem messze a vártól, ahol egy hársfa állt, a belső részeit onnan szállítottak át turbékra. Ezt a hagyományt egyébként az említett Esterházy Pál már kétségesnek tartotta 1664-ben is. 3. Németh az Esterházy ábra alapján egy három oldalról vizesárokkal körülvett erődöt feltételezett, amelyen belül a türbe és más épületek álltak. Az Almás patak közelében fekvő úgynevezett török temető, ezt így hívták az ő korában is a 20. század elején, lehet látni Szigetvár fölött északra. Azért viseli szerinte a nevet, mert a Szulejmán türbéje körül található török sírokból, tehát turbékról oda vitték át és ott temették el a csontokat, amikor a türbe helyén turbékon Szűz Mária tiszteletére templomot emeltek. Egyébként itt létesítették 1994-ben az akkor nagy vihart kavart magyar-török barátság parkot. Egyesek szerint a török temető és egy Leandro Angisztola nevezetű hadmérnök 1689-ben készült térképén szereplő F jelzetű halálozási helye, amely szerinte a szultán halálozási helye, és ez a török temető azonos volna. A régész Kovács Valéria szintén a turbéki templomnál kereste a türbét, ahol 1971-ben ásott is, de csak másodlagosan beépített törökkori elemeket, anyagokat és néhány tárgyat talált. Itt egy török mosdómedencéből lett szentelt víztartó. 71-ben és 72-ben a templomtól körülbelül 1 kilométer távolságra a turbéki zsibóti szőlőhegy tetején is végzett ásatásokat. Itt lehet látni jobbra ott fönt a zsibóti dombon. Itt, és ez elég érdekes, ma már tudjuk, megtalálta a türbe egyik szegletét. De saját hipotézise rabjaként ezt török őrhelynek minősítette, és gyorsan betemette. A türbe kápolna azonosítás mellett szólt az a helyi hagyomány is, amely szerint a visszafoglalás után a türbét és a mecsetet katolikus kápolnának szentelték fel. Az épületek lebontása után először a helyén fakápolnát, majd a mai templomot emelték volna a segítő szűz tiszteletére, ahol később zarándokhely, Mária kegyhely alakult ki, szimbolizálva a kereszténység győzelmét az iszlám felett. Emiatt van, hogy 1913-ban a török kormány, vagy oszmán kormány e templom falán helyezte el kétnyelvű emléktábláját, hirdetve, hogy itt temették el a nagy szultán szívét, és itt állt egykor a sírkápolnája is. Ehhez magyar oldalról 39-ben hozzátettek egy újabb megerősítő táblát. Ezzel szemben a kutatók másik csoportja a türbét és az erődöt, az Eszterházy féle rajzon feltételezett vízesárokból kiindulva csak vízparton tudja elképzelni, ezért többnyire az Almás patak partjára helyezi. Ezt a véleményt Molnár József fogalmazta meg 65-ben. Meglátása szerint az Angisztola féle térkép F helyszínén az ötszögletű körülkerített térségben látható kör alakú szerinte épület, de ki tudja mi az, az Almás patak partjától kisebb távolságra keletre lehetett. Ő szerinte ezt az elképzelést támasztja alá, hogy egyes török források szerint a szultáni sátort, és ezt korabeli legendák vagy későbbi legendák is alátámasztják, először egy tópartján verték föl, és csak pár nappal később költözött át a szultán egy dombtetőre. Eddig a főbb elméletek. Arra a kérdésre, hogy miképpen nézhetett ki a türbe és a köréje épült kisváros vagy komplexum, általában a többször már említett Eszterházy féle ábrázolás alapján szoktak választ adni. Nemrégiben Kovács Gyöngyi kollégánk a Régészeti Intézetből Eszterházy torrajzait több dél-dunántúli palánk régészeti vizsgálatainak eredményeivel összevetve kimutatta, hogy a rajzok egyes részleteket elég pontosan adnak vissza, másokat viszont nagyon eltérően. Tudjuk azt is, hogy az oszmán-török türbék alaprajza leggyakrabban nyolcszögletű és kupolával fedettek. Ezt szem előtt tartva és számos kis-ázsiai és balkáni párhuzamot felhasználva egy török építész tavaly megpróbálkozott mind a türbe, mind pedig az Eszterházy rajzból következtetve és az egész komplexumnak a rekonstrukciójával. Szerintet a lényeg szerinte az, hogy a türbe nyolcszögletű volt, tetejét ólomkupola fette, és egybeépült, tehát itt a kiinduló pont, mert hogy ez a rajz a türbét és a dzsamit egybe mutatja, és így képzelt el, hogy állt valójában az építmény. Tehát a lényeg az, hogy egybeépült a türbe és a dzsami. Nagy hozzáértéssel megalkotott rekonstrukció egyébként igen jól illusztrálja a tudósi sorsot. Valaki sok év munkájával, az összes forrás létező párhuzam összegyűjtésével a lehető legvalószínűbb hipotézist fogalmazza meg, ami aztán szinte napokkal a megjelenése után összedől egy másik kutatás miatt. Mielőtt azonban erről szólnék, térjünk ki röviden a harmadik fő kérdésre, a mikorra. E tekintetben egy francia oszmanista 10 év előtti cikkére és forrásközlésére szokás hivatkozni, mint ami megoldotta a datálás problémáját. Az itt látható, itt meg elfelejtettem megmutatni, hogy szerinte így nézhetett ki ez a komplexum, mint a török kutató szerint. Szóval a datálás. A diákon láthatók a vonatkozó források, sorra mutatom majd őket, de csak a tanulságot szeretném levonni. A szultán egykori sátorhelyén 1573 kora őszén még csak egy emlékkert volt, viszont egy 1576 tavaszi rendelet sorozatból kiderül, hogy ez év márciusában már nem csak a türbe, hanem szinte az egész komplexum készen állott, hiszen itt már mecsetről, kolostorról és minden egyébről esik szó. Mivel a rendeletek szerint a dzsámi és a kolostor újonnan épült, valószínű, hogy a kisváros föl épületei inkább 1575 folyamán épültek, és a későbbi hirdelmekkel ellentétben nem Szulejmán fia, második Szelim, hanem unokája, harmadik Murád rendeletére emelték őket. Milyen rendelet? Ugyanakkor van egy pillanatnyilag áthidalhatatlan ellentmondás a forrásokban. Szokolú Mehmed nagyvezír 1574 április közepére datált alapítványi irata, okirata, ez, elmondja, hogy a szultán eltemetésének helyén a Türbe palánkja néven elhíresült palánkban, ez egy idézet volt, a nagyvezír Dzsámbit építtetett, annak szolgálatára pedig személyzetet rendelt. Az egyik ellentmondás, hogy a szultáni parancsoktól elterülően az irat az egész komplexumot Szokollu művének tartja, nem pedig a szultánénak. A másik, az alapító irat már 74-ben Dzsámiról beszél, pedig az előbb mutatott egyik rendelet világosan megmondja, hogy a Türbe melletti mecsetet csak 76 márciusában alakították át úgynevezett pénteki Dzsámivá, tehát olyan istentiszteleti helyé, ahol pénteken prédikációt lehet tartani. Tehát 2 évvel korábban akkor hogy lehetett? Egyelőre nincs megoldás a problémára, de nekem az a gyanúm, hogy a probléma ott lesz, vagy a kulcsát az fogja adni, hogy a 19. századi másolaton elrontották az évszámot. Ami ebből most fontos, az emlék és zarándok hely 1576 elején már biztosan megvolt, és ott épült ki, ahol 1566-ban Szulejmán sátora állt, és ahol a testét átmenetileg eltemették. A keletkezés időpontjával tehát megvolnák, nézzük ezután, hol és hogyan nézett ki. Az utóbbi fél évtizedben itt is alaposan javult a helyzet. Ez főleg annak a két egymásba fonódó kutatási programnak köszönhető, amelynek résztvevői merőben új kutatási koncepció szerint fogtak munkához. A kutatások anyagi hátterét az első szakaszban kizárólag a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség, a TIKA biztosította. Az ekkor szervezett kutatócsoport élén a Pécsi Egyetemről Papp Norbert állt, aki az új koncepciót kidolgozta és a munkát irányította. Már az első évtől egyre mélyülő együttműködés alakult ki a kutatócsoport és az MTA-BTK között. Így született meg az ötlet, hogy a munkához minél előbb próbáljunk magyar anyagi támogatást is szerezni. Ezért 15 elején OTKA pályázatot adtunk be, és sikerült 3 évre 60 millió forint támogatást kapnunk arra, hogy a fő kérdéseket megoldjuk. Projekt vezetője formailag én vagyok, de Papp Norberttel közösen irányítjuk. Kutatás korábban is több szálon futott, ezt most tovább bővítettük. A geofizikai, régészeti, történeti, földrajzi, történeti és emlékezett politikai vizsgálatokat környezettörténeti és hadszintér régészeti kutatásokkal egészítettük ki, így a munkában részt vesz a Pécsi Egyetem és a MTA-BTK Történettudományi és Régészeti Intézet mellett, míg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szegedi Egyetem, az ELTE és több török szakértő. A következőben a két projekt eddigi eredményeit összevontam, szeretném röviden ismertetni. A 2013-ban induló új kutatási szakaszban kiemelt figyelmet fordítottunk a földrajzi környezet vizsgálatára. A Türbe építésének és az ide irányuló zarándoklatok ideje egybeesett az úgynevezett kis jégkorszakkal. Ezért született meg az elgondolás, hogy érdemes volna rekonstruálni a korabeli földrajzi környezeti viszonyokat, és aztán megnézni a forrásokat, hogy azok milyen környezetre utalnak. A föltevés az volt, hogy a Türbe és a többi épület egy hűvösebb, nedvesebb, vegetációban is különböző tájban állhatott. Ezért arra összpontosítottunk, hogy tájrekonstrukciós vizsgálattal tisztázzuk a földrajzi környezet főbb jellemzőit, és a forrásokat e rendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg. A két korábban szóba hozott helyszín, tehát a Turbéki templom, illetve a török temető, meg a Barátság park, mindegyike sík, vizenyős területen áll. A tájrekonstrukció szerint a patakparti terület ráadásul időszakosan víz alá is került, árterület volt. Ezen a helyen biztosan nem lehetett állandó települést építeni, de nincs is régészeti nyoma. A templom környéke szintén vizenyös terület, kevés volt alkalmas a megtelepedésre, ráadásul a vizsgálat szerint a vár onnan nem is látszik. Olyan mélyen volt, hogy vezetési pontként nem jöhetett szóba. A szőlőhegytől a kertektől való távolsága több mint 600 méter, tehát nem illik rá a forrásoknak az az állítása, hogy kertek és szőlők veszik körül. Ráadásul egyik helyen sem kerültek elő, nagy épületeknek vagy az azokat védő erődítményeknek a létére, megtelepedésre és zarándoklatokra utaló fizikai nyomok sem. Végül is a tájrekonstrukciós vizsgálatok és a 17. századi térképek egyaránt a turbéki zsiboti szőlőhegy tetejére vezettek bennünket. Összhangban a leghitelesebb 16. századi forrásokkal, amelyek a szultán táborát egy közeli, olykor Semléknek vagy Szemlőhegynek nevezett dombra helyezték. Az 1680-90-es évekből származó térképek olyan települést mutatnak, amely a zsibóti vízfolyáshoz közelebb, az Almás-pataktól távolabb fekszik, amely a jelkulcsok alapján közepes méretű vagy jelentőségű hely lehetett, és ahol a feliratok szövege szerint Szulejmán meghalt, vagy a síremléke található. Egyébként ezt a már emlegetett Eszterházy Pálról készült részkarc is megelősíti, akinek hátsó lovának hátsó lábai között is így ilyen földrajzi elhelyezkedésben mutatják Szigetvár és Turbéknak a viszonyát. E lokalizáció helyességére 15, éppen tegnapi nappal már 16 új, 18. századi latin, német és magyar nyelvű írásos forrás szolgáltatott perdöntő bizonyítékokat. Mutatok egyet belőlük. Az iratok földrajzi információja ekként összegezhetők. A nevezett hely a Szigetvári vártól keletre, negyed mérföld, vagyis 4-5 km távolságban, egy óra járásra, egy dombos helyen, a szőlők és a kukorica földek határán feküdt. E források a turbéki erődöt és a hozzá tartozó települést török sáncnak nevezik, szerintük az erőd a kápolna formájú türbét, a dervisek kolostorát és a kolostor mellett álló, hogy mondták, nagy mosét is magába foglalta. A török sánc szerkezete belülről kifelé haladva a következő volt. Bekerítve, az idézet, a palánkerődön belüli klastromban, vagyis a tekkében lakott a rendfőnök a szúfi dervisekkel. A források érzékelhetően megkülönböztetik a sáncot és az erőd belső területét, így föltételezhető, hogy az erődöt őrző, körülölelő sánc és a kasztrum között laktak a törökök, míg a sáncon kívül a keresztények. A visszafoglaló háborúkat követően az erőd és a hozzátartozó földek a jezsuiták birtokába jutottak, akik a türbét segítő Szűzmária tiszteletére szentelték fel. Az épületnek azonban tényleges vallási funkciót nem adtak, az Isten tiszteleteket nem itt, hanem a közvetlenül a kolostor melletti egykori dzsámiban tartották. Ahogy említettem már, a türbét, templomnak fölszentelt türbét és valószínűleg az itteni dzsámit 1692-93-ban bontották le. A terepbejárásokat követően már 2013-ban világossá vált, hogy ezen a nagy kiterjedésű oszmánkori rommezőn fogjuk folytatni a további vizsgálatokat. Tudom, ezt melyikkel kell? Ez az. Tehát itt a ne felejtsd ülő, az e fölötti területről van szó. Körülötte évszázadok óta kertek, szőlők egyik oldalról pedig szántók helyezkednek el. Ez azóta szőlő lett, ott volt a szántó. A helyszín pontosan 4,2 km távolságra fekszik a vártól északkeletre, és a felszínen lépten nyomon az egykori oszmán élet nyomaiba botlunk. Az itt élő lakosság meglehetősen jómódú lehetett, mint ilyen tárgyak kerülnek elő a felszínen, mely kicsit lejjebb. Tehát valószínűleg jómódú lehetett, mert még luxus cikkek is kerültek elő, mint ez a kínai, nem is tudom milyen edénynek a töredéke. A helyről jó rálátás nyílik a városra, azon kívül a keletre és északra a Pécs és Kaposvár belé vezető utak csomópontjában fekszik, a több száz éve itt álló szilvási csárda mellett. Ideális hely táborozásra, vezetési pontnak és építkezésre. 13-ban még óvatosan úgy fogalmaztunk, hogy a türbe valószínű helye a szilvási csárda és a... Mindig mást visz, mint szeretnék. Szilvási csárda és itt lent található turbéki templom közötti területen lehetett, a patakparti területet már akkor teljesen elvetettük. Kérdés csupán az volt, hol tudjuk azonosítani a nagy épületek, az erődítések, a védőárkok helyét. 14 végén és 15 elején lefolytattunk egy sor műszeres vizsgálatot, és megállapítottuk, hogy a templomnál és tágabb környezetében nincs nyoma árkoknak, erődítmények, illetve épületek alapjainak. A szőlőhegyi helyszínen ellenben, és itt mutatja a vizsgálatok eredményét ez a kép, a geofizikai vizsgálatok révén kirajzolódtak egy olyan nagyobb méretű délkeletre tájolt épület, kirajzolódtak olyan nagyobb méretű délkeletre tájolt épületek, amelyek megfelelnek a forrásokban szereplő épületeknek, azon kívül erődítésre utaló nyomok is előkerültek. Egy négyzetes alaprajzú nagyobb épület tájolása rendkívüli pontossággal mekkára néz. Ezek itt az épületek, ezek mindenféle anomáliák. Az épületek fekvése összevág az 1664. évi alaprajz épületeinek fekvésével. Rá van vetítve a vizsgálat az Eszterházy féle ábrára, meglepő átfedéseket mutat. Egy távérzékeléses drónnal végrehajtott vizsgálattal pedig sikerült pontosan azonosítani az épületeket övező árokrendszer szakaszait is. A 13-ban gondoltnál nagyobb területen, a középpontjából nagyobb épületekkel olyan oszmán település nyomait leltük meg, amely jól megfeleltethető a forrásokban szereplő Turbék kisvárosnak. Mint említettem, keresztény forrásokban is szerepel, hogy a Szemlőhegyen vagy Semjéken, fent a dombon táborozott a török szultán. A helyiekben már másképp nevezik a helyszínt, a mai napig termelnek szemlőhegyi bort ezen a helyen. A helyi lakosok szerint itt egykor török romált, és többször is bejelentést tettek oszmánkori régészeti maradványokról. Ilyen előmunkálatok után indult meg 2015. október 5-én a régészeti feltárás. Nem csak azt tudtuk, mit keresünk, hanem nagyjából azt is tudtuk, hogy hol kell keresnünk, vagyis itt. A Hanczerik a régész vezetésével november 7-ig tartó munka során megtaláltuk és feltártuk a Türbe vagy a Dzsámi falainak maradványait. Az oszmán korban emelt épület négyszögletű, széles falait kőből és téglából rakták. A központi helyiségnek a mérete látszik a képen 7,9 x 7,9 méter. Északnyugati irányból hármas osztatú előcsarnokon keresztül lehetett megközelíteni. Imafülkének, aminek itt kellene lennie, nincsen nyoma, mint ahogy mináretnek sem, aminek valószínűleg itt kéne lennie. Az épületet kőlapokkal, tehát itt látszanak a falak, középen kő és téglaburkolat. Az épületet belülről kőlapokkal, már valószínűleg márvánnyal burkolták, ez itt márványra utaló maradvány. A központi részén egy 2 méter mély rablógödör tátong, itt kezdett kibontakozni a gödör, és aztán, amelyet minden valószínűség szerint a 17. század végi fosztogatók áshattak ki, nyilván keresték az aranyedényt. Az egykori épület egyes, ebbe szerencsésen beleesett díszítés elemei az isztambuli Szulejmánie türbe díszítéseivel mutatnak rokonságot. Itt van néhány fontos lelet, hála az egykori rablóknak. Itt egy arab feliratos kő, vagy elem. Ez is egy minőségi dolog. És itt van Hanczerika, aki vezette az ásatást, és kezében tart egy ilyen pártázat díszt, ami pontosan ugyanolyan, mint az isztambuli türbén látható. Jelenleg minden arra mutat, hogy ez az épület lehetett a szulejmáni sírkápolna. Ám ahhoz, hogy ezt 100% biztonsággal kijelenthessük, további vizsgálatokra, környezetében álló további épületek feltárására van szükség. A következő lépés a feltételezett dzsámi föltárása lesz, májusban el fogjuk kezdeni. 2015. december elején újabb geofizikai vizsgálatokat végeztünk, és ezek révén még pontosabb képet alkothattunk az épületek Kolostor Dzsámi türbe alaprajzáról és elhelyezkedéséről. Ami nagyon biztató, az épületek fekvése a radarvizsgálat szerint éppen olyan, mint egy újonnan felbukkant 1689-es ábrázoláson. Ez egy nagyon érdekes térkép, csak ezt a lapját kaptuk meg, a magyarázat sincs meg hozzá, mert magántulajdonban van, nem publikálták, viszont nem is akarják odaadni. Ugyanerről van egy írott forrás is. A bécsi haditanács által kiküldött vizsgálóbizottság előtt 1693-ban egy tanú azt állította, hogy a kápolnának felszentelt épületek közül a türbében soha nem végeztek istentiszteletet, ezt már említettem is. Ezzel szemben a másikban, az egykori dzsámiban, és itt jön a lényeg, mely a dervisek kolostora felé feküdt, még a pécsi püspök is misézett. Tehát nyilvánvaló, hogy türbéttől erre kellett lennie, és a kolostor felé esik, akkor ennek kell lennie a dzsáminak. Egyébként, ha visszamegyek a képre, a radar pontosan ugyanezt az elhelyezkedést mutatja. Itt pedig a kolostor. A radarvizsgálat, az új térkép és a vallomás tehát egyaránt azt igazolja, hogy a három épület sorrendje az északnyugat délkeleti tengelyen a következő volt: kolostor, dzsámi és türbe. Úgy tűnik, a kolostort 1664-es pusztítás után újabb szárnyal bővítették, erre utal ez a új térkép is, tehát ez az Eszterházi rajzon még ugye nincs meg. és hogy a dzsámi és a türbe, hogy az ásatás megmutatta, nem egybeépült, hanem 8 méterre állt egymástól. Mindez együttvéve újabb erős bizonyíték amellett, hogy a türbét találtuk meg, de a legvégső szót a további régészeti ásatások fogják kimondani. Végül hadd szóljak néhány szót eredményeink fogadtatásáról és olykor politikai felhangjairól. Ahogy utalt már rá főtitkár úr a bevezetőben, bölcsészek életében elég ritkán esik meg, hogy eredményeik, hogy így fejezzem, vagy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, ekkorát szóljanak. A tavaly december 9-i TIKA által rendezett, szervezett budapesti sajtótájékoztató nyomán a világ több vezető lapja is beszámolt a sírkápolna megtalálásáról. Itt van pár cím, újságcím, vagy név. Az érdeklődést magyarázza, hogy idén lesz a szigetvári ostrom és a világszerte nagy érdeklődéssel övezett szultán halálának 450. évfordulója. Ebből az alkalomból ismeretterjesztő filmek sorát készítik. A Travel Channel már megcsinálta, a ZDF német televízió április 17-én mutatta be a magáét, amely a mi közreműködésünkkel is készült. A horvát televízió már leforgatta maga filmjét számos magyar résztvevővel intézetünkből is, és török forgatócsoport is dolgozik, csak éppen magyarról nincs tudomásom. De nem csak elismerést kaptunk, hanem ritkábban kemény kritikát is. Vannak, akik már-már hazaárulással vádolnak bennünket, mondván, a törökök szekerét toljuk, akik a törökkori emlékek felújításának ürügyén szakrális térfoglalást hajtanak végre országunkba. Nehéz erre mit mondani, különösen egy turkológusnak, aki a migrációs válság kitöréséig a bölcsészeknek ahhoz a ritka, olykor csudabogárnak tekintett fajtájához tartozott, amelyet általában kedveltek, különösen azok a körök, amelyek a régi magyarokat török származásúnak szeretnék látni. A magam részéről ezekkel igyekszem nem törődni, és társaimmal együtt szeretném véghez vinni ezt az érdekes kutatást, amely jó példát ad az interdisziplináris munka hasznosságára, és amely hitem szerint a bölcsészet társadalmi hasznosságát is bizonyítja. Engedjünk meg, hogy befejezésül idézzek pár mondatot Hotka pályázatom utolsó bekezdéséből. Ha a kutatás sikerrel zárul, és az egykori oszmán szakrális központot, Szulejmán sírhelyét úgy tudjuk föltárni és rekonstruálni, ahogy tervezzük, akkor nem csak a történészeknek és a régészeknek szerezhet örömet, hanem megalapozhat egy olyan turisztikai és regionális fejlesztést is, amelyre Szigetvárnak és környékének régóta szüksége volna. Ugyancsak vitathatatlan a kutatás nemzetközi haszna, hiszen hozzájárulhat az országimázs javításához és az érintett, ma is eltérő kultúrákhoz tartozó országok közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, aminek a mai feszült világhelyzetben a korábbinál is nagyobb jelentősége van. Eddig az idézet. Bölcs politikai döntésekre lesz szüksége ahhoz, hogy valóban ez legyen vállalkozásunk eredménye, és ne az ellentétek kiéleződése. Például abban a kérdésben, hogy mi történjék a feltárt maradványokkal. Ez azonban már nem rajtunk múlik, pontosabban úgy is mondhatnám, rajtunk nem múlik. És végül engedjék meg, hogy bemutassam a kutatócsoport egyes tagjait. Itt nem bírtam megállni, hogy ne vegyem kézbe az egyik főleletet. És legvégén pedig megmutassam azt a három kollégát, Hanc Erikát, Pap Norbertet és Kitanics Mátét, akik a munka javát viszik és szervezik, és akiket én szerettem volna megkérni arra, elnök úrral történt megegyezőség értelmében, hogy ma jöjjenek el ide és velem együtt beszéljenek erről a dologról, de ők azt mondták, hogy kizárt, ezt rám bízzák, megbíznak bennem, hogyha csináljam egyedül. Úgyhogy ezért adtam elő egyedül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm.